a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en Dobos Balázs, a Makronóm Intézet szakmai igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Egymás után jönnek ki a kutatásaik, és talán a legfrissebb, vagy lehet, hogy már nem a legfrissebb, hanem azóta már született újabb, de egy nagyon izgalmas kutatás, az IT cégeket vizsgálták, 120 teljes körű vezetői interjú alapján felmérték az IT cégek kilátásait, lehetőségeit és egyáltalán a piacokat. Nagyon izgalmas a történet, ugye arra a sommás megállapításra jutottak, hogy a magyar IT cégek 52%-a külföldön is nagyon sikeres, és ugye azt írták, hogy a magyar szürke állomány az külföldön is nagyon sikeres. Akkor ezzel most megerősítették ezt a közhelyet, ami így közhelyen forog, ugye, hogy a magyar szürke állomány az verhetetlen.
Mindenképpen nagyon erős, és valóban azt mutatta a felmérésünk eredmény alapján, az látszik, hogy kifejezetten keresettek egyébként a magyar IT cégek, illetve úgy általában is a magyar IT szakemberek, ami egyrészt nagyon örvendetes, másrészt azért ez az itthon működő IT cégeknek okoz fejfájást, hiszen a mai világban itt a remote working időszakában azért elég könnyű akár egy budapesti nappaliban ülő IT-ist akár külföldre, Londonban dolgoztatni, így ezekkel a cégekkel kell a magyar IT piac szereplőinek felvenni a versenyt.
Ha már ezzel kezdte, akkor most én sem mennék itt sorban, hanem erről beszéljünk itt, mert azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés, nem véletlenül emelte ön is ki, és akárkivel IT cég vezetővel beszélgetek itt a stúdióban. Nem kell túl sokáig beszélgetnünk, hogy eljussunk ehhez a problémához, de itt két különböző választ szoktam kapni. Az egyik az az, hogy igen, nagyon könnyű ezeket az embereket, vagy könnyű lehet elméletben elcsábítani, de másik oldalról meg a magyar cégek, meg főleg a leginnovatívabb magyar IT cégeknél olyan probléma van, vagy annyi olyan típusú problematika van, ami az ilyen típusú embereknek fontos kihívás. A fizetés meg nagyjából ugyanaz mindenhol, mert hogy ezek a cégek Magyarországon is meg tudják fizetni az alkalmazottaikat olyan szinten. Na most akkor itt jön a kérdés, hogy a felmérés alapján mi derült ki?
Hát igazából azért is vágtunk bele ebbe a kutatásba, mert azt gondolom, hogy úgy általában az IT szektort nagyon sok ilyen hiedelem lengi körbe, és szerettünk volna egy olyan hiteles, adatalapú, de ahogy említette is, több mint 120 IT cég vezetőjével beszéltünk. Tehát azt gondolom, hogy egy elég jó merítésünk van. Egy körképet szerettünk volna adni arról, hogy mi is ez a hazai IT piac, kik ennek a szereplői, és mit tudnak. Milyen várakozásaik vannak, milyen nehézségekkel szembesülnek. Előjáróban csak tényleg néhány számot, hogy érzékeltessem a súlyát ennek a szektornak. Ugye ez a magyar GDP 5%-át adja, és több mint 40 ezer magyar IT cégről beszélünk, tehát ez egy jól látható szegmense a magyar gazdaságnak. Ráadásul egy kifejezetten magas hozzáadott értékű szegmense, hiszen itt nem gyártó tevékenységről, hanem tényleg nagyon jól képzett szakemberek, nagyon magas értéket képviselő szellemi termékéről. És nyilvánvalóan ez az, amire külföldön is felfigyelnek, ami az innovatív, a külpiacon eladni képes magyar IT cégeknek egy nagyon komoly lehetőség, hiszen valójában a piacuk tulajdonképpen globális, tehát egy-egy magyar, akár KKV, egy KKV kategóriájú IT cég is képes nem csak az EU-ban, hanem tényleg akár az Egyesült Államokban, illetve a világ bármely részére szolgáltatni. Mint ahogy az adatok mutatják is, több mint fele a megkérdezetteknek árbevétele valamekkora részét legalább exportpiacról szerzi be. Nyilvánvalóan a másik oldalról ez egy kihívás is, ahogy említettem, hiszen a jól képzett szakemberekre nem csak az itthon működő multik, de akár külföldön, konkrétan Magyarország jelenléttel nem rendelkező cégek is le tudnak csapni, és a pénz valóban szinte nem akadály. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dilemma, és amikor megkérdeztük a piac szereplőit, hogy mik a legnagyobb kihívások, amikkel ők szembesülnek, akkor azért rendre a munkaerő elérhetősége, illetve a munkaerő megfizethetősége az a top háromban szereplő kihívás.
Na de azért gondolom, itt is kiderült az a különbség, hogy azok a magyar IT cégek, és ezt most csak így megerőlegezem, és igazából nem feltétlenül a kutatás eredményeire alapozva. Szóval azok, amelyek igazán különleges termékkel bírnak, amelyek mondjuk Magyarországon nagyon nagyot nőttek, és aztán innen hihetetlenül nagy robbanásra voltak képesek, mert olyan termékük van, ami bármikor áthelyezhető, vagy szolgáltatásuk áthelyezhető egy másik földrészre akár. Persze probléma felvenni az újakat, de ezt mennyire erősítették meg, vagy erről beszéltek egyáltalán ebben a felmérésben, hogy ebben a szakmában egyfajta lojalitást ad az, hogy valami olyan különlegeset hoztunk létre együtt. Tehát az IT szakember és az ő cége együtt, hogy talán őket elcsábítani mondjuk egy kis plusz pénzért nem feltétlenül lehet.
Olyan szempontból ez biztosan igaz, hogy azok a tényleg saját fejlesztésre támaszkodó IT cégek, illetve az olyan izgalmas kihívásokat megoldani hivatott IT cégek, illetve megoldásfejlesztők bizonyára könnyebben találnak munkaerőt, mint akik mondjuk valami nagyon standardizálható, hagyományos dolgot csinálnak. Azt gondolom, ez nem csak az IT szektorban, hanem úgy általában a technológia, illetve itt a startup szektorban, startup világban jellemző, hogy önmagában a pénz az egy minimum kritérium, viszont amellett a tényleg fiatal agilis szakemberek a kihívásokat keresik. Úgyhogy nyilvánvalóan minden olyan cég, amely valami az átlagosnál izgalmasabb kihívást próbál megoldani, az vélhetően vonzóbb munkahely a fiatal tehetségek számára. És ami egyébként ki is jött az elemzésünkből, hogy több mint kétharmada a megkérdezett IT cégeknek egyébként valamilyen saját megoldásfejlesztésre fókuszál, vagy ez adja az árbevételének egy jelentős részét. Tehát nyilvánvalóan, mivel itt a szakemberek tudása jelenti az értékteremtés alapját, ezért valójában a skálázhatóságnak tulajdonképpen a szakemberek hozzáférhetősége az egyetlen korlátja. Innentől kezdve ez kritikus minden IT cég, illetve minden ilyen jellegű szellemi szolgáltató számára.
Akkor itt nekem rögtön a képzés, átképzés, oktatási intézményekkel való minél szorosabb kapcsolat az, ami gondolom én, hogy nagyon fontos lehet ezeknek a cégvezetőknek, és gondolom erről kérdezték is őket.
Abszolút kérdeztük, és valóban, tehát az, hogy hozzáférjenek a munkaerőhöz, ami tulajdonképpen a további növekedésük egyik szükséges feltétele a piac megléte mellett, illetve az, hogy valóban innovatív saját fejlesztésekkel tudjanak előállni, ehhez kulcsfontosságú nem csak a jó szakemberek megtalálása, de a folyamatos képzése is ezeknek a szakembereknek. Ami örvendetes, és ami az adatokból kijött, az, hogy a cégek túlnyomó része, mely csak több mint 60%-a, komoly erőforrást fordít arra, hogy a munkavállalóit folyamatosan továbbképezze, vagy akár az újonnan felvett munkavállalók, mondjuk ugye a hagyományos betanításán túlmutató képzést biztosítson számukra. Tehát az látszik, hogy az IT cégek, és főleg azok, amelyek komolyan veszik a munkaerő utánpótlást, erre hajlandóak áldozni időt, pénzt, energiát, és áldoznak is. Ami viszont bizonyos szempontból meglepő volt, hogy a vártnál, legalábbis amit mondjuk így előzetesen hipotézisként vártunk, az IT cégek jóval kisebb arányban működnek együtt egyetemekkel, vagy akár bármilyen képzőhelyjel. Ez azt jelenti, hogy csak minden ötödik magyar IT cégnek van valamilyen kapcsolata mondjuk egyetemmel. Ez nyilvánvalóan mondjuk a gazdaság egészét nézve egy elég jó szám, ha azt mondjuk, hogy minden ötödik cég valamilyen egyetemmel együtt működik, viszont egy ennyire innovatív iparágban, és most ha nem is csak egy-egy cég szintjén nézzük, hanem a nemzetgazdaság egészét. Ez a fajta magas hozzáadott értékű ágazat mondjuk így egy tökéletes kitörési pontja lehet a magyar gazdaságnak, ahhoz viszont azt látjuk, hogy itt az egyetemi vállalati kapcsolatokat még biztosan erősíteni szükséges. És ezt nem is problémaként fogalmaznám meg, sokkal inkább lehetőségként, ami az egyes cégek szintjén is nagyon komoly lehetőség, és nem megint csak nem feltétlenül csak a munkaerő utánpótlás, hanem a közös kutatásfejlesztési projektek, a saját megoldásfejlesztések. Tehát ebben hatalmas potenciált látunk, amit szükséges kiaknázni.
Egyébként arra vonatkozóan tettek föl kérdést a vezetőknek, aki együttműködik, annak arra vonatkozóan, aki meg nem, annak meg arra vonatkozóan, hogy miért teszik vagy nem teszik ezt?
Azt látjuk, hogy az elmúlt években, és nyilvánvalóan ez a COVID részben magyarázza is, hatalmas előrelépés és gyorsulás volt a digitalizáció terén. Tehát tulajdonképpen nagyon érdekes módon, bár nem mégsem meglepő módon, a koronavírus járványt az elmúlt 3 év egyik legpozitívabb eseményeként jelölték meg a saját üzletmenetük szempontjából a cégvezetők, mégpedig azért, mert nagyon jelentős bővülés volt a vevőik számában, megrendelőik számában, illetve az árbevételükben. Tehát tulajdonképpen a cégek egy jelentős része örült, hogy tudta teljesíteni a megrendeléseit, tehát nagyon nagy mértékben lekötötte a kapacitásaikat a napi ügymenet. Ez abszolút egy tipikusnak mondható, amiért mondjuk stratégiafejlesztésre vagy partnerségek kialakítására kevesebb idejük jutott. Azt gondolom, ez így ilyen értelemben teljesen érthető. Nyilvánvalóan, akik akár már a COVID időszak előtt valamiféle együttműködést kialakítottak, azoknak a cégeknek könnyebb volt ezt megtartani, fenntartani, akár erősíteni, illetve nyilvánvalóan, ahogy a gazdaság újraindulása egyre több munkaerőt követelt meg a cégektől, egyre több munkát, úgy fokozatosan fordulnak a cégek a képzőhelyekkel való együttműködések felé. Nyilván itt az elsődleges motiváció pedig a toborzás, utánpótlás.
Tehát akkor kifejezetten a motivációról nem beszéltek, mondjuk annak, aki együttműködik.
A munkaerő. Tehát túlnyomó részt egyébként az együttműködések leggyakoribb formája az a valamiféle közös gyakornoki program.
Aha.
Ami jól mutatja, hogy azért elsősorban a fiatal munkavállalókat vagy potenciális munkavállalókat igyekeznek ezen együttműködések keretében megtalálni.
És a kutatást, vagy a közös kutatást, annak mi az oka, hogy ez nem annyira népszerű? Ez a jó magyar bizalmatlanság van mögötte, amiről ugye lehet hallani, hogy Magyarországon az együttműködés az nem tartozik az 5 preferált módszerbe bele, miközben ugye mondjuk például az Egyesült Államokban, de hát ez mondjuk már talán az oktatás ügykérdése, hogy mennyire tanulnak meg a gyerekek, vagy az emberek mire felnőnek együttműködve dolgozni, vagy pedig túlságosan individualisták.
Hát nyilvánvalóan most itt a különböző kulturális kérdésekbe talán kevésbé érdemes belemenni, de nyilván, ahol már több száz éves hagyománya van a piaci versenynek, ennek a fajta azért versenyző, de mégis kooperáló kapitalizmusnak, ott nyilvánvalóan ez valószínűleg jobban működik. Nálunk talán mondhatom, hogy úgy általában a vállalati szektoron, kifejezetten a KKV szektorban azért a bizalmatlanság még mindig ott van.
De ez az oka, hogy nem vesznek részt más programokba? Tehát mondjuk például ilyen közös fejlesztésekben?
Nem feltétlenül, ez nyilván lehet egy ok, de nem gondolnám, hogy ez az elsődleges oka. Az elsődleges oka az tényleg inkább az, hogy az elmúlt években annyi munka volt, hogy örültek, hogy azt teljesíteni tudták, és nem akár 3 vagy 5 év múlva termőre forduló projektekre fókuszáltak, hanem a prompt teljesítésére a munkáknak.
A jövőre vonatkozóan ezzel kapcsolatban tettek fel kérdést, hogy a jövőben egyébként mondjuk mélyebb együttműködéseket, vagy tervezik-e bővíteni az együttműködéseket, akár az egyetemekkel, akár más konkurens cégekkel is akár.
A szándék, bármilyen ilyen felmérésen azért az látszik, hogy a szándék az mindig jóval magasabb, mint utána a ténylegesen megvalósult együttműködés. És akkor itt kell keresni azokat a valóban nagyon gyakorlatias okokat, hogy miért nem jönnek létre ezek az együttműködések. Tehát egyébként a vállalatvezetők nagy része szívesen működne együtt, nem csak valamilyen képzőhelyjel, egyetemmel, kutatási központtal, de akár más ágazatbeli szereplőkkel is. Nyilvánvalóan itt az, hogy ezek végül miért nem valósulnak meg, emögött is számos ok van, és vélhetően itt azért mindkét félnek, tehát akár magának a vállalkozónak, akár az egyetemnek, a kutatóközpontnak tennie kell azért aktívan, hogy ezek a partnerségek kialakuljanak, és ezeket képesek legyenek fenntartani.
Egyébként az a kutatásból kiderül, hogy mekkora ereje van egy ilyen együttműködésnek, tehát erre vonatkozóan volt kérdés, hogy aki együttműködik, annak milyen előnyei származtak ebből, és tudja ezt akár forintosítva, vagy dollárosítva bemutatni?
Ez nagyon érdekes, ilyen szinten, tehát azért ez forintra pontosan nem lehet kimutatni, illetve nem tudták kimutatni a cégek.
De volt rá kérdés.
Nyilvánvalóan ezt körbejártuk, tehát körbejártuk azt, hogy milyen előnyei származnak, de ahogy maga a motivációnál is elsődlegesen a munkaerő utánpótlás jelent meg, úgy az előnyöknél is elsősorban erre fókuszálnak a vállalkozók, kevésbé arra, hogy mondjuk egy közös innováció, egy közös K plusz F projektből milyen eredményük jön ki, ez azért jóval kisebb arányban jelenik meg.
És a toborzásban ugye nagyon fontos az egyetem, de arra vonatkozóan kérdezték őket, hogy mondjuk mi az elsődleges terep, ahonnan az új munkavállalókat megpróbálják bevonzani a céghez, tehát a konkurencia, az egyéb képzőhelyek, vagy kifejezetten a felsőoktatás.
Nyilvánvalóan a felsőoktatás, az, azt mondhatom, hogy az egy abszolút olyan, olyan terület, ami, ami, ami a fókuszban van a toborzás során, illetve hát nyilvánvalóan úgy általában a digitális térben gyakorlatilag mindenféle módon próbálnak szakembereket bevonzani.
Tehát mindenhol lőnek és mindenre.
Így van, ez pontosan így van. Itt azért különböző beslések vannak arra vonatkozóan, hogy még hány IT szakember tudna akár prompt felvenni most a magyar piac. Ez azért itt általában több tízezres szám szokott elhangzani.
És a csebben a tenger az mennyire látszik? Tehát ilyen kérdés, direkt kérdésük volt a vállalatvezetőknek, hogy ő a saját vállalatában most mennyi ember tudna felvenni azonnal?
Nem, ezt így nem próbáltuk agregálni. Ugye az fontos, hogy ez egy, bár elég sok interjút lefolytattunk, ez egyébként módszertanilag nem egy reprezentatív minta, tehát nem mondhatjuk, hogy ez így az IT-szektor egészére reprezentatív. Mi kifejezetten azokat a vállalatvezetőket akartuk megszólítani, akik azt mondhatom, hogy azért már legalább pár éve működnek, tehát azért látható teljesítmény van mögöttük, úgyhogy nyilvánvalóan így mondjuk azok a cégek, akik adott esetben csak most indultak egy innovatív startup, azok például nem kerültek bele, úgyhogy ilyen jellegű alulról építkező összegzés nem kíséreltünk meg a kutatás során, de itt azért például az IVS-nek, akikkel közreműködtünk ebben a kutatásban is, nekik azért erre vannak különböző besléseik, de a lényeg, hogy ezek azért tényleg ilyen tízezres nagyságrendű számokról szólnak, hogy ennyi új IT szakember gyakorlatilag azonnal beléphetne a munkaerőpiacra, úgyhogy nyilvánvalóan ezzel szoros összefüggésben, ahogy említette, és mindenre és mindenhova lőnek, hogy találjanak megfelelő szakembert.
És arról is beszéltek velük, hogy mennyi időbe telik egy-egy munkahely betöltése, vagy egy-egy pozícióra megtalálni az embert?
Itt általában azért több hónap, tehát több hónapról van, akár 3-4-5 hónapba is telik, amíg találnak jelöltet, és ahogy egyébként ugye a belső képzések arány is mutatja, sokszor arról van szó, hogy akár nem az eredetileg elképzelt végzettségű munkavállalót találják meg, és inkább fogják, és a cégek maguk átképzik az új kollégákat. Egész egyszerűen azért is, mert olyan gyorsan változnak az alkalmazott technológiák, olyan gyorsan változnak a piaci igények, hogy egyébként a meglévő kollégáikat is gyakorlatilag folyamatosan képezniük kell. De pont ez adja az innovatív és még azt mondom, magas, nagyon magas hozzáadott értékét ennek az ágazatnak, hogy folyamatosan képes reagálni a megváltozott piaci igényekre, és képesek tartani a lépést a technológiai változásokkal. Ez például nagyon jól mutatja, hogy milyen nagy arányban külpiacokon is megállják a helyüket.
Hát akkor most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Dobos Balázzsal, a Makronóm Intézet szakmai igazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.